Lebek előre. Az miben van? Ja! Scrappy-Doo. Oké, ezt majd bevágom az elejére, hogy érezzék a komolyságát ennek a mai epizódnak. Sziasztok, ez itt a Libikóka Podcast, én Eszter vagyok.
Én pedig Panni.
És a mai epizódban a digitális nagy takarításról fogunk beszélgetni.
Tartsatok velünk! Nehezen indul, de nem csoda, mert hát már mióta nem volt egy normális évadunk, nem is akarok belegondolni.
Szerintem egy éve.
Szerintem több, mert most már a gyermekem a tegnap egy éves lett.
A gyermeked?
A gyermekem. Úgyhogy valószínűleg több, mint egy éve.
Igen, de most elhivatottak vagyunk elhozni egy újabb évadot. 10 epizóddal 2 hetente szeretnénk jelentkezni, és ahogy azt már az előző, a legutolsó decemberi különkiadásban összefoglaltuk, vagy belengedtük, inkább belengedtük, az online világról szeretnénk beszélgetni egy kicsit. Majdnem minden epizódban munka kapcsolatos téma lesz, nem tudok beszélni, tehát hogy egyszerűen elfelejtettem beszélni. Szóval minden epizódban valami munkával kapcsolatos online témáról szeretnénk beszélgetni, de most ebben a felvezetőben szeretnénk egy kicsit elmondani azt, hogy miért döntöttünk emellett a téma mellett, és aztán szeretnénk egy kicsit megalapozni ezt az egészet azzal, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen viszonyunk van a közösségi médiával, és hogy miért tartjuk fontosnak az, hogy időről időre csináljunk egy nagy takarítást a közösségi médiában. Szóval milyen viszonyunk van a közösségi médiával, Panni?
Love-hate relationship. Például, hogy egy nagyon közeli meg egyértelmű példát vegyünk, ez a podcast soha nem jött volna létre Instagram nélkül, mert hogy te és én Instagramról ismerjük egymást, és aztán találkoztunk egy adott ponton egy offline eseményen, de arról az offline eseményről sem tudtam volna én például Instagram nélkül. Szóval köszönöm az Instagram!
Igen, nagyon érdekes nekem is amúgy a közösségi média nélkül rengeteg most nagyon biztos kapcsolatom az életben nem is lenne. Tehát, hogy veled például szerintem soha nem találkoztunk volna, hogyha nincsen Instagram.
Hát meg a barátaim nagy része külföldön él, akikkel ismét csak nagyon nehéz lenne, vagy sokkal nehezebb lenne a kapcsolattartás közösségi média, vagy csetek, meg ilyenek nélkül. Úgyhogy szerintem ezt a pozitív oldalát senki nem vitatja.
Erre muszájra kapcsolódom csak egy rövid sztorival, hogy a férjem nagyszüleivel, akik már 70 felett vannak, volt egy nagyon érdekes beszélgetésünk erről az egész közösségi médiás barátságos témáról, mert hogy így elmondtam nekik ezt a példát, a Levi nagymamájának, hogy mondjuk itt vagy te, hogy megszületett a gyereked, és hogy gyakorlatilag én ezt a folyamatot így végigkövetem, csak videóhívásokból, meg képekből, meg folyamatos kommunikációból, és akkor ő azt mondta, hogy
ez nem barátság.
Meg hogy nekem is van nagyon sok olyan barátságom, akikkel így kétszer találkoztam életemben, de közelebb érzem magamhoz őket, mint nem tudom, bármelyik általános iskolai barátnőmet, akivel minden nap együtt voltunk, most ezt nem tudom, jó példa, de értitek. És hogy azt mondta, hogy jó, de hogy az nem önmagában egy kapcsolódási forma, hogy nem találkozol valakivel 6 évig, és nem is beszéltek, és akkor utána összefogtok 6 év múlva, és megbeszélitek, hogy mi történt abban a 6 évben, mert hogy ő neki az az álláspontja, hogy a közösségi médiában nem lehet olyan szintű kapcsolatot tartani, mintha személyesen ismernél valakit, én meg ezt egyáltalán nem így érzem. Tehát, hogy azt gondolom, hogy amúgy a személyes kapcsolódás tök fontos, de amennyi eszközünk van most már a személyes kapcsolódás, ez nem olyan, mint régen, amikor volt egy telefon, meg lehetett levelezni. Szóval, hogy ez szerintem nagyon érdekes, hogy mennyire más elképzelésünk van arról, hogy hogyan lehet kapcsolatokat fenntartani. Én megbolondulnék, hogyha lennének barátaim, akikkel csak 6 vagy 10 évente találkoznék, és akkor össze kéne foglalnom mindent, ami abban a 10 évben történt.
Sőt, nem tudom, hogy ezt azt hiszem egy YouTube videóban láttam, hogy van, aki azt csinálja, barátok, akik szintén mondjuk nagyobb fizikai távolságban élnek egymástól, hogy megosztják egymással a Google naptárukat, hogy lássák, hogy milyen események vannak, hogy amikor végre beszélgetnek, akkor a beszélgetés ne azzal teljen el, hogy így update-eled, hogy milyen fontos események történtek az utóbbi időben, hanem lehessen a fontos dolgokról beszélni, és akkor ez az illető, aki ezt mondta, hozzátette, hogy hát, hogy ő ezt biztos soha nem tudná megcsinálni, mert hogy neki nagyon fura lenne, hogy valaki lássa a Google naptárát, és szerintem nekem is, de hogy amúgy van benne valami, mert hogy én is sokszor azt érzem, hogy például van egy barátnőm suliból, akivel még mindig nagyon jóban vagyunk, de már évek óta nem ugyanabban az országban élünk, és hogy tényleg, amikor telefonálunk egy hónapban egyszer, akkor annak fele ezzel telik el, hogy na, és veled mi történt az elmúlt egy hónapban, és akkor így mindenki elmondja ezeket az eseményeket, és hogy nagyon nehéz, mert hogy főleg már fizikai időnk sincs sokszor arra, hogy nagyon mélységekbe belemenjünk, ami természetesen jön akkor, hogyha valakivel napi vagy akár heti szinten találkozol.
Igen, erről most az jut eszembe, hogy közben meg én nagyon sokszor érzem azt, hogy mivel nagyon sok olyan barátnő van, aki aktívan használja a social médiát, és most ez alatt főleg az Instát értem, ez alatt mire találkozunk, addig én tudom, hogy vele mi történt az elmúlt X napban, vagy hétben, vagy hónapban, mert mindent megoszt az Instagramon, és sokszor előbb látom azt, hogy vele mi történik, milyen fontosabb életeseményei vannak, mint hogy odáig jutna, hogy elmesélje nekem. Ez az egyik. A másik meg, ami szerintem nagyon érdekes, amit így a párkapcsolatomban is észreveszek, hogy egy idő után borzasztóan unalmassá válik az, hogy csak a mindennapi történésekről beszélsz a másikkal. Tehát, hogy ennél szerintem annyival többre vagyunk hivatottak, és hogy kérdés, hogy a social media amúgy megengedi azt, hogy komolyabb, meg mélyebb beszélgetéseket folytass, nem tudom. Mindenesetre én is ezt érzem, hogy nagyon vegyes vele a kapcsolatom, látom, hogy mennyire jó dolog, meg hogy mennyire hasznos dolog nagyon sok szempontból, de megmondom neked őszintén, hogy az Instagram engem az elmúlt időszakban olyan mélyen boldogtalanná tesz, hogy igazából még csak azt sem mondom, hogy nehéz róla lejönnöm, mert hogy van, hogy napokig nincsen kedvem felmenni, és akkor onnantól kezdve, hogy nem vagyok fenn napokig, viszont például veled is ott is szoktunk beszélgetni, mások is vannak, akikkel ott szoktam beszélgetni, és ezt is utálom, hogy az Instagram amúgy nem erre van kitalálva, szerintem alapvetően, hogy ott üzenetben beszélgestek egymással, de hogy na mindegy, szóval, hogy valahogy nem jó ez az irány, és hogy amire én is így szeretném megtalálni talán ebben az évadban a választ, hogy lehet-e ezt úgy csinálni, hogy nem utálod meg az egészet, hogy ezek a felületek itt vannak az életünkben, mert hogy egyébként, ami fontosabb talán a podcast szempontjában, hogy mindkettőnek a munkánkkal együtt járó része az, hogy a közösségi médiával foglalkoznunk kell, hogy azon jelen kell lennünk. Mesélsz egy kicsit arról, hogy veled mi újság most így munkafronton? Mert nálad egy kicsit ez még szerintem még inkább integrálva van az életedben.
Igen, csak előbb kapcsolódnék arra, amit mondtál, hogy nálam meg most pont az van, hogy szeretem az Instagramot, és tegnap volt egy olyan élményem, ami évek óta nem, hogy így görgettem néhány másodpercig, és az volt a végén az érzésem, hogy wow, milyen pozitív és szép feed, és hogy egyetlen olyan poszt sem jött szembe, ami negatív érzéseket váltott volna ki belőlem, sőt, így mindenből áradt az életkedv, és a tavasz, és a nem tudom, de hogy nem ilyen pacsuli, vagy hogy mondjam, szinten, vagy ilyen klisésen, hanem tényleg olyan jó érzéssel töltött el. Viszont amivel én hasonlóan érzek, mint ahogy te leírtad, most az a Threads. Annak ellenére, hogy amikor, tehát az elején nem akartam regisztrálni, és aztán amikor regisztráltam, azt hiszem decemberben, akkor kb. Egy hónapig nagyon élveztem, és most meg úgy vagyok, hogy ahogy te mondtad, hogy napokig nem akarom kinyitni, tehát posztolni már szinte egyáltalán, vagy nagyon ritkán posztolok oda, de olvasni is van, hogy napokig nincs kedvem, és amikor megolvasok, akkor... De az az érdekes, hogy az angol nyelvű posztoktól, tehát azokkal ott is rendben vagyok. Ott valahogy sikerült bekövetni olyan embereket, akik egyrészt szülőségről posztolnak nagyon viccesen, vagy valamiért az algoritmus nagyon nyomja nekem a transz közösséget, ami szintén érdekes, mert hogy egy olyan, amit egyébként nem látok annyira a mindennapokban. Úgyhogy ez a vonal rendben van, de a magyar posztok, tehát nyilván akiket én bekövettem, azok rendben vannak, de akiket így random feldob az algoritmus, igen, azok,
igen.
Hú, azoktól sokszor kiver az ideg.
Igen, ez a mai témánkban biztos mélyebben benne lesz, mert az egész nagy takarításnak valahol ez is a lényege, hogy mindent kivágjál a közösségi oldalakról, ami nem tölt el boldogsággal, de nekem nem ezzel van gond, mert énnek egyébként nagyon szigorúan így, hogy mondjam ezt szépen, kurálom a feedemet, igen, megszelektálok. Én egyszerűen azt érzem, hogy időpocsékolás, és hogy szerintem ez most ilyen élethelyzetből fakadó különbség is köztünk, hogy ezt esetleg másképp látjuk, mert én azt érzem, hogy most mondok egy konkrét példát. Vasárnap volt az Oscar gála, most ezt úgy veszük fel március 15-én egyébként. Nem akartam felmaradni hajnalba, de mindig meg szoktam nézni az élő vetítést, és akkor nem volt időm erre, hogy ezt visszanézzem keddig. Ezért keddig nem mentem fel az Instagramra, mert nem akartam, hogy spoilerezzenek nekem. Aztán nyilván rohadt nagy csalódás volt az egész Oscar, de most ezt hagyjuk. A lényeg az, hogy abban a két napban tudtam végre normálisan olvasni, tudtam végezni a munkámat, és nem az volt, hogy abban a pillanatban, hogy két perc csend lett volna körülöttem, nyúltam volna a telefonomért. Tehát, hogy azt ismerem föl, hogy mennyire egészségtelen a viszonyom magával, ezzel a jelenséggel, nem csak az Instagrammal, de az Instagram a legkézenfekvőbb megoldás. A Facebookra már nem járok fel egyébként, csak csoportok miatt, és csak vállalkozói oldalról, ez majd szintén érdekes téma lesz. De amit pörgetek, a TikTokról lejöttem egyébként tavaly, nem is nem megyek föl, csak azt nézem meg, amit átküldenek nekem, és amúgy ez is olyan, hogy emlékszem, hogy TikTokra volt olyan, hogy napi 4 órám elment. És utána az agyam olyan volt, mint a kisütötték volna, tehát hogy értem, hogy tök jó, meg értem, tehát hogy most nem is akarok ilyen diszklémerekbe belemenni, nekem személy szerint nem tesz jót. És az se tesz jót szerintem így általánosságban senkinek, hogy azt látom, hogy exportálok egy videót, van belőle még 2 perc, és ezt a 2 percet nem bírom ki, hogy nyugalomba üljek és megvárjam, hanem egyből elő kell vennem az Instát, és egyből belerántódom valami közéleti polhéba, valami, nem tudom, szembe jön velem valami, ami felzaklat, vagy épp szembe jön velem valami, ami tök jó, de valójában nem adott nekem semmit, szóval hogy ilyen szempontból érdekes ez az én oldalamról. Ja, meg a másik, amit észrevettem magamon, és most ezt is eldöntöttem, hogy ez szép lassan így visszaépítem az életembe, hogy nem bírok végignézni filmeket egy ültő helyemben. Most tudom, ez neked nehéz ezt azon a gyermek mellől.
Micsoda problémáid volnak ezt?
Tudom, igen, de hogy mégis idegesít az, hogy van egy másfél órás film, és 2,5 órát nézem, mert 6-szor felállok a semmi miatt. Nem azért, mert pisilnem kell, nem azért, mert behozom a nasimat, hanem azért, mert képtelen vagyok rá. És ezt csak észreveszem, hogy ott megy a film, és közben pörgetem az Instagram. Tehát, hogy ennek semmi értelme nincsen, semmi. Úgyhogy én most ebbe vagyok, ebbe a szempontból.
Nálam mondjuk, igen, most filmeket nem nagyon nézünk, csak sorozatokat, de nálunk Henry szokta azt csinálni, hogy közben ránéz az Instagramra, és engem az borzasztóan idegesített, mindig
engem
fejbe akarom verni.
A más csinálja ezt mellettem ülve, nagyon idegesít, mert főleg azért, mert a filmeket nem arra találták, hogy a háttérben nézzük őket, és ettől én végtelenül ideges vagyok, mert a filmek azok arra vannak, hogy az ember lássa azt, ami történik. Értem, de nem. És én nem akarok ez az ember lenni a társaságokban. Meg nekem se jó. Tehát az, hogy nem tudok elmélyülni dolgokban, mert állandóan bennem van ez az inger. Tehát, hogy látszik, hogy ez nem egy jó irány a privát életemben.
Nálam ugye, mivel én telefonon vágok, amikor exportálok egy videót, semmit nem, más nem tudok a telefonomon csinálni. De eszembe szokott jutni, hogy jaj, hogy ez milyen szar, és mennyivel jobb lenne a laptopon, és akkor a telefonomat tudnám pöttyögni, vagy görgetni. De igazából olyankor olvasni szoktam, úgyhogy az sokkal jobb.
Meg a másik, ami szerintem érdekes téma, de erről majd lesz egy külön epizódunk, hogy vajon mennyiben befolyásolja. Tehát azt tudjuk, hogy befolyásolja, máshogy teszem fel a kérdést, mert tudjuk, hogy befolyásolja a véleményünket a közösségi médián látott csomó minden, de én nagyon sokszor azon kapom magam, hogy olyan szinten rá vagyunk gyógyulva a közösségi médiára, hogy bizonyos dolgokkal kapcsolatban már meg sem próbáljuk kialakítani a saját véleményünket. Most gondoljunk itt tényleg filmekre, meg sorozatokra, nem a népírtásokra, hanem tényleg olyan dolgokra, amik egyébként kulturálisan fontosak lennének, hogy gondolkozzunk rajtuk, meg nem tudom. Nem jutunk el ideig, hanem inkább visszaböfögjük azt, amit valaki más mondott, és hogy magamon is észreveszem ezt sokszor, hogy oké, de én most tényleg ezt gondolom erről, vagy csak annyira azt látom, hogy ezt kell erről gondolni, hogy valójában nem is jutok el odáig, hogy megfogalmazzam a saját véleményemet, és ez a saját oldalamról is nagyon zavaró.
Na, de hogy válaszoljak a kérdésedre.
Tehát, hogy neked gyakorlatilag az a munkád, akkor mondjuk ki, hogy tartalomgyártó vagy, és a tartalomgyártónak az a munkája, hogyha ez valakinek újdonság, hogy tartalmat gyárt különböző közösségi oldalakra.
Igen, bár ez pont így, azt hiszem az évelején fogalmaztam meg magamnak, hogy bármennyire is preferálom a tartalomgyártó vagy készítő szót az influencerrel szemben, én inkább influencer vagyok olyan szempontból, hogy a tartalom készítő az én szememben olyas valaki, aki másoknak is készít. Tehát, hogy én ezt így különítem el. Tehát kicsit a, mi ez az angolban? A UGC. Igen, tehát ez a user generated content. Amikor ez ami egy kicsit így az influencer és a brand fotós között van, hogy márkáknak készítesz fotókat vagy videókat, amiket ők a saját platformjaikon osztanak meg, és hogy gyakran nem is kötik hozzád, tehát hogy nem teggelnek be rajta, hanem csak kifizetnek érte, és annyi. Az én szememben inkább ez a tartalomkészítő.
Az a nagyon viccesebben, hogy amúgy volt egy ilyen trend egy pár éve, hogy influencernek következetesen a női tartalomkészítőket hívták, most én tartalomkészítőként fogok erre hivatkozni, és tartalomgyártónak, vagy tartalomkészítőnek meg a férfiakat. Tehát, hogy még akkor is ugyanolyan influenceri tartalmat nyomtak ők. Most az influencert azt is szerintem tegyük rendbe, akkor kezdjük egy ilyen fogalommagyarázata, hogy ki mit ért ez alatt, hogy az influencer ugye az, aki abból készít tartalmat, amin ő keresztül megy, az életéből dolgoz fel dolgokat, azt mutatja be, hogyan ő a mindennapjait viszi, stb. Tehát, hogy az egy nagyon erősen személyes tartalom, és akkor azért influencer, mert hogy azok a termékek, vagy akár az az életstílus, amit ő él, az így automatikusan így reklámozódik is, meg egy csomó esetben reklámokat is nyilván elvállal. Ez az influencer. Nekem az a fogalmam erről, hogy a tartalomgyártó, hogyha most elvonatkoztatunk ettől a szexista különbségtételtől, nekem az, aki nem a saját életéről készít tartalmat, hanem valamilyen témáról. Tehát mondjuk én, nekem a hobbim, mondjuk, amit a perspektívának hívunk, ahol filmekről akarok beszélni, az mondjuk egy tartalomgyártói létezés, mert én oda a saját életemet nem feltétlenül viszem be, nem az a tartalmam, ahogyan én élek, hanem van egy tartalom, van egy téma, amiről beszélek. Én ezt így különítem el. De tökre értem azt is, ahogyan te megkülönbözteted egyébként ezt. Meg eleve olyan szar kifejezés ez a tartalomgyártás, tehát hogy
mintha szalagon csinálnád.
Igen.
Hát, hogyha a te értelmezésedet vesszük, akkor én meg egy szerintem ilyen vegyes vagyok, mert hogy az összes tartalmam nagyon személyes, de hogy azért rámegyek konkrét témákra is, tehát hogy azért nem csak, mit tudom én, vlogjaim vannak.
Igen, csak ebben az a nehéz, hogy az influencer szót már nem akar senki használni magára, mert hozzá kötődik egy csomó negatív dolog. Tehát, hogy jelenleg akkor mondjuk azt, hogy igazából nincsen arra jó kifejezésünk, amit te csinálsz.
Nincs erre jó kifejezés. Most Instagramon megváltoztattam például, mert ugye a bioban ki lehet írni, hogy mi vagy, és akkor nekem eddig ott azt írta, hogy blogger vagyok, de most már a blogomra szerencsétlenre nem írtam egy éve, de ott meg van olyan címke, hogy digital creator, és hogy az meg az úgy lefed sok minden,
az,
de hogy,
aha, igen.
Hogy magyarul ez az nem elterjedt. Olyan fura, hogy digitális...
Kreátor. Egy kreátor vagy. Jó, a lényeg, csak hogy rövidre zárjuk ezt a dolgot, valamilyen szempontból, ha lehet rövidre zárni, hogy gyakorlatilag, te most nem akarom megfogalmazni helyetet, szóval akkor neked most miből áll a munkád? Akkor mik azok a dolgok, amiket végzel a munkád során? Csak hogy kapjanak egy képet, kedves hallgatók, ha esetleg valaki nem tudná.
Hát most már egy picit több mint egy éve a legnagyobb fókusz szerintem a YouTube csatornámon van, tehát hogy ott készítek heti egy videót, az mindenképp, van, amikor a kettő is összejön, és akkor azon kívül meg az Instagramra, de az Instagramot inkább úgy kezelem, mint egy ilyen, tehát egyrészt, mint egy ilyen személyes naplót, meg arra, hogy onnan átvezessek embereket mondjuk YouTube-ra, de hogy most már azért a YouTube-ra tekintek, igen, a fő felületemként, már csak azért is, mert hogy azért a hosszú formátumok nekem sokkal komfortosabbak. Bár érdekes, hogy mostanában például Instagramon is így elég ráállt az agyam a reelekre, és hogy vannak olyan ötleteim, amiket érzem, hogy ja, ezt ilyen néhány másodpercben, vagy max. Egy percben össze lehet foglalni, de hogy alapvetően azért szeretem úgy. Például most volt nemrég egy a ciklusomhoz fűződő visszadalomról egy videó, és akkor az volt egy ilyen 50 akárhány perc. És úgy, hogy ezek olyan dolgok, amik annyira komplexek szerintem, hogy nehéz azért egy Instagram posztban néhány karakterben összefoglalni, és az a vagány, hogy azt a visszajelzést kapom, hogy igenis van erre. Ami meglepő, hogyha azt nézzük, amit te is mondtál, hogy mennyire lerövidült a figyelmi képességünk.
Na most nekem nagyon nehéz nem belemenni a szakmázásba, mert akkor az egész epizód erről fog szólni. Nekem egy ilyen, az egyik legidegesítőbb dolog, amit látok jelenleg az elmúlt 3-4 évben a közösségi médiában, ilyen marketing guruktól, hogy a hosszú videóknak lejárt az ideje, a rövid videóké, a jövő, meg nem tudom, és hogy nem is kellenek már 3 másodperces videók, csak 1 másodperces videók, és így oké, tehát hogy most először is vegyünk egy mély levegőt, 2020-ban mindenki kistötte az agyát a TikTokkal. A jelenlegi trendek alapján azt látjuk, hogy a TikTok elkezdte növelni a feltöltési időt, most már 10 perces videókat is fel lehet tölteni, és a jelenlegi terveik alapján valószínűleg ez fel fog menni többre is. Az elmúlt 3 évben mindenki fogyasztotta agyba főbe a rövid kontentet, miközben egyébként a YouTube-nak nem esnek a számai, ahol meg nő a kontent idő. Tehát, hogy ott nem, hogy az 50 perces videód az még nem is annyira extra, a videó eszék átlagban 1,5-2 órás, tehát gyakorlatilag mozifilm hosszúságú
hát epizódok. Hát meg én, nekem van olyan román influencer csaj, akinek a vlogjai is ilyen 2,5 órásak. És az emberek
nézik. Van igényünk az elmélyülésre, a hosszú tartalmakra. Mindenek megvan a helye, inkább ezt mondom, de nem kell ezt ész nélkül csinálni. Tehát, hogy az emberi felfogó képesség az jelenleg a jelenlegi kutatások alapján úgy működik, hogy 3 másodpercre van szükségünk ahhoz, hogy felfogjuk azt, amit látunk magunk előtt. Hogyha valaki 1 másodpercenként megváltoztatgatja azt, ami rajta van a videón, akkor fel se fogja fogni ezt az ember.
Meg a legdurvább ilyen trend most az, amikor nem csak, hogy nagyon gyorsan van vágva a videó, hanem, hogy 3 különböző képet látsz egyszerre. Szerencsére ilyenből kevés jön szembe, de amikor egy szembe jön, akkor én mindig nézem, hogy mi? Tehát, hogy így érzem, hogy így a pánik így nő bennem, hogy mi konkrétan az Isten csináljak ezzel?
Hogy mondjam, szakmai szemmel nézve is azt mondom, hogyha valaki vállalkozóként használja ezeket a felületeket, és a saját személyes márkáját, szolgáltatásait, brandjét, bármit szeretne, ahhoz használja tartalomgyártói eszközként, és videókat oszt meg, amiben tudásátadás történik, és akkor a kedvencem az a típusú rövid videó, ami 5 másodperc összesen, és az egész képernyő tele van írva, és mire eljutnék odáig, hogy megnézem, így konkrétan így időzítenem kell, hogy milyen gyorsan tudom a ujjamat rányomni a képernyőre, hogy meg tudjam úgy állítani, hogy látom, tehát hogy ennek mi értelme van. És hogy most nyilván, hogy árnyaljuk a képet, vannak nagyon jó példák erre, meg vannak nagyon rossz példák, tehát hogy ezt nyilván lehet nagyon ügyesen csinálni. De azt mondani, hogy az egyik teljesen ki fogja szorítani a másikat, azért hülyeség, mert csak 3 év telt el 2020 óta, vagy 4, de már látjuk, hogy ez a trend fordul, mert nem lehet a végtelenség az emberek agyát kisütni. Miközben nyilván az attention spam az meg rövidül, mert most nyilván egy 2,5 órás videót sem egy ültőhelyen be fogok végignézni, de én például ezért ilyen szempontból a YouTube-ot egy nagyon barátságos felület. Azt tartom még mindig a legbarátságosabb felületnek, hogyha a shorts funkciót nem nézem, már pedig én nem nézem a shortsot, mert oda úgy mész föl, hogy videót akarok nézni, ki tudom választani, hogy melyik videót akarom nézni, és nem az van, mint a Reelsnél, vagy a TikToknál, vagy a shortsnál, hogy csak pörgetem, és azt fogyasztom, amit az algoritmus elém dob, és akkor ez is egy ilyen szakmai vita lehetne egyébként, hogy akkor el van a kájú, vagy milyen, nem tudom, hány 10 000-es megtekintésem lett TikTokon egyből, a YouTube-on meg csak 150-en nézték meg a videómat. Oké, de az a 10 000 megtekintés az nem azért jött össze, mert ott 10 000 ember úgy döntött, hogy megnézi ezt a tartalmat, hanem azért, mert elé dobta a For You page-en az algoritmus. A YouTube-on meg kiválasztotta valaki azt a videódat, és nagy valószínűséggel volt annyi ideje is, hogy kapcsolódjon hozzád, és lehet, hogy visszatérő néző lesz. A TikTokon például nagyon nehéz visszatérő nézőket csinálni a random megtekintőidből. Na, most, hogy ebbe így belementem, akkor lerántom a lepret saját magamról, mert hogy egyébként nekem meg a munkám része az az, hogy tehát eddig úgy hivatkoztam magam, mint videóvágó, és egyébként ez igaz is, de én az elmúlt években azért rengeteget dolgoztam tanácsadói oldalról is. Személyes márkát építőknek, meg kisvállalkozóknak, akik szeretnék saját maguknak csinálni a videós jelenlétüket a social médiában, leginkább a YouTube-ban segítek, de nyilván muszáj volt megtanulnom az összes felületet, meg látom, hogy mik a formátumok, meg mit érdemes rajtuk csinálni, meg ilyenek. És most szeretném elvinni abba az irányba vállalkozásomat, hogy ne csak ilyen kivitelezőként dolgozzak gyakorlatilag, aki vágja ezeket a videókat, hanem oktassak is, és tanítsam ezt az egészet, mert azt látom, hogy ez lenne a következő lépés. Na most emiatt érthető módon a közösségi média, meg ezeknek a trendeknek az ismerete, ez gyakorlatilag nekem egy mindennapos dolog kell, hogy legyen.
Uh-huh. Meg munka. Tehát, hogy akkor gyakorlatilag nem is tudod már az Instagramot sem úgy pörgetni, hogy ne menne ott a háttérben a program, hogy ez munka
hogy
is.
Pontosan.
Csak azt akartam mondani, hogy ja, alá tudom írni, hogy nekem is nagyon sokat segít.
Hát ez nagyon kedves. Egyébként alapvetően nem tartalomgyártói meg influenceri oldalról specializálódtam, hanem direkt rámentem a vállalkozói oldalra, mert egyébként nagyon, nagyon kevesen használják, szerintem jól a YouTube-ot vállalkozóként. Nem arra használják, amire érdemes lenne. Tehát, hogy egyébként ez annyira ügyesen fel lehet építeni, tehát, hogyha csak pusztán ilyen szakmai oldalról nézzük ezt az egészet, akkor minden platformot lehet a maga céljaira használni, és mindenkinek lehetnek kiemelkedő eredményei vele. Tehát én nem mondom egyikről se, hogy jobb, mint a másik, én csak azt mondom, hogyha meg akarjuk őrizni a józan eszünket hosszú távon, és nem akarunk szétforgácsolódni a... Most számoljuk össze tényleg itt gyorsan élesbe, hogy hány platform van. Tehát van a Facebook, aminek nem csak van a fő oldala, mert az, hogy posztolsz a Facebookra, az már sokat nem ad, de mondjuk viszel benne egy csoportot, akkor az már kettő dolog. Akkor van az Instagramon tudsz sztorit gyártani, reelt gyártani, meg galériás posztokat gyártani, ez már hat. Akkor van a TikTok, van a YouTube, ahol szintén tudsz hosszú videót, meg rövid videót gyártani, akkor ez már 9 különböző dolog, amit csinálsz. Van a Threads, ahova írásos tartalmat tudsz gyártani. Van a LinkedIn, hogyha egyébként B2B vagy, és business to business szeretnél szolgáltatni, ahol szintén lehet posztot gyártani, blogposztot, artikült, videót. Tehát, hogy annyi a felület, hogyha kisvállalkozó vagy.
Elfegyed az X.
Az X-et nem vagyok hajlandó idehozni, mert az X-et bojkottálom, de igen, ott van az X is, bár az Magyarországon így vállalkozói oldalról nem nagyon indult be, de mindegy. Szóval, hogy ez annyi felület, hogy ebbe csak megbolondulni lehet, és amikor úgy jönnek hozzám emberek, hogy hogyan tudnék mindenhol ott lenni, úgy, hogy egyedül vagyok, és mellette még a munkámat is végeznem kellene, mint vállalkozó, akkor mindig azt mondom, hogy sehogy, nem tudsz mindenhol ott lenni, válasz két felületet, és próbáld meg valahogy stratégikusan ezt a kettőt összekapcsolni.
Nem, nekem az volt az egyik tervem 2024-re, tehát ugye az ilyen átfogó tervem az volt, hogy végre akkor komolyan veszem magamat, meg a munkámat, meg felvállalom, hogy én tartalomkészítő, vagy influencer, vagy akármi vagyok, és hogy ezzel szeretnék pénzt keresni is, és hogy ennek egy nagyon fontos lépése volt az a videó, amit felvettem évelején, ami arról szólt, hogy mennyit kerestem 2023-ban influencerként, és hogy ez számomra is nagyon fontos, meg látványos volt, mert hogy összeírtam az összes bevételemet és kiadásomat, és akkor kijött nyilván, hogy mínuszban voltam, és ez nagyon motiváló volt ahhoz, hogy idén azt mondjam megkeresésekre, hogy bocsi, bartert már nem vállalok. Tehát, hogy ha minimálisat is, de valamennyi pénzt szeretnék, hogy tényleg ne a mínusz fele menjek. De hogy az egyik tervem 2024-re az volt, hogy na, akkor TikTokra is visszatérek, és konkrétan egy videót töltöttem fel, mert hogy eredetileg is azt akartam, hogy nem készítek oda konkrétan tartalmakat, hanem csak átosztom a reeleket, mert hogy reelt is többet szerettem volna készíteni, és azt egyébként tartom, de hogy már az átosztást is feladtam. Tehát, hogy azt éreztem, hogy nem, nekem nincsen agyam még egy platformot. Már csak az se, hogy nézni, illetve az, hogy arra most már eléggé sok statisztika is van, hogy ha te csak készítesz tartalmat, ahhoz nagyon nehezen tudnak az emberek kapcsolódni. Tehát, hogyha nem fogyasztasz, és nem veszed te is a fáradtságot, hogy bekövess, meg lájkolj, meg kommentelj, akkor ott nehezebben indul, tehát, hogy nehezebben alakulnak ki kapcsolatok.
Hát, ez az egyik része, a másik meg, hogyha nem fogyasztod az adott platformnak a tartalmait, akkor nem is leszel tisztában azzal, hogy ott most mik a trendek, hogy főleg a TikToknál, ami egy nagyon erőteljesen trend alapú, és ezért szerintem nagyon sokszor, nagyon etikátlanul erre a fear of missing out érzésre építő dolog, mert hogyha csak egy hétig nem vagy fent, akkor már lemaradtál 4 trendről, amit meg lehet lovagolni. Szóval, hogy azzal se leszel tisztában, hogy hogyan érdemes oda tartalmat készíteni. De ez, tehát, hogy én nem látom be, hogy ez, hogyha most úgy nézzük a te vállalkozásodra is, hogy ez egy üzleti alapú dolog, tehát, hogy te csináltál egy cashflow-t, megnézted, hogy ez mínuszos, akkor mit kell tennem ahhoz, hogy pluszos legyen, vagy legalább kijöjjön nullára. Szóval, hogy hogyan lehetne az egy jogos elvárás, hogy te az összes platformon ott is legyél, és tartalmat is fogyasszál, és még tartalmat is gyártsál, és még kapcsolódjál is. Tehát, hogy én azt érzem, hogy mintha építenénk egy így világszinten egy ilyen óriási digitális szörnyet, ami aztán bekebelez minket, és akkor magunknak csináljuk a problémát, és közben panaszkodunk rá. Szóval, hogy most nyilván ez vitatható, hogy mennyire csináljuk magunknak a problémát, meg a Silicon Valley mennyire csinálja nekünk a problémát, de hogy így nem, ez egyszerűen nem realitás. Tehát mi lenne, hogyha ahelyett, hogy azon gondolkoznánk, hogy hogyan tudnék mindenhol ott lenni, szembenéznénk azzal, hogy nem tudok mindenhol ott lenni, mert nem lehet mindenhol ott lenni, és pont. És akkor onnantól kezdve ez a nyomás is enyhül, mert nem kell mindenhol ott lenned.
Hát meg tartalomkészítői oldalról azt is érzem, hogy például, hogyha elmegyünk valahova kirándulni, akkor bennem van, hogy jó, akkor erről szeretnék készíteni egy YouTube videót. Szuper lenne néhány fotót készíteni a rendes nagy kamerával, esetleges blogbejegyzéshez, vagy akár Instagramra, és akkor reelt ugye, azt meg már megint másik formátumban lehet, vagy kellene.
És elmentél kirándulni egy pihány.
Az egy dolog, de a másik az, hogy rájövök így a, nem tudom, a második fél órában, hogy hogy valami teljesen elfelejtettem, mert hogy egyszerűen nem lehet, meg nem is tudod úgy, tehát hogy nonsense, hogy ugyanazt a pillanatot, érted, ugyanazt a pillanatot három különböző eszközzel, három különböző módon megragad, tehát hogy nem. Úgyhogy általában akkor el szoktam dönteni, hogy jó, akkor ebből mi lesz, és a többiről lemondok. De igen, hogy egy kicsit a témánkhoz is kapcsolódjunk, nálam ez is így a digitális nagytakarítás része, hogy jobban megválogatom azt, hogy milyen együttműködéseket vállalok el. És az az érdekes, hogy most nem akarom elszólni magam, mert ugye még csak március van, de attól a pillanattól, hogy én eldöntöttem, hogy ezt komolyan veszem, és ezzel akarok foglalkozni, jönnek az emberek. Tehát, hogy így mondtam, nem tudom, néhány hete Henrynek, hogy na, akkor összejött még egy fizetett, ráadásul egy fizetett együttműködés, és akkor Henry kérdezte, hogy hogy? Mondom, hogy nem tudom, csak úgy jött valaki, hogy ezt szeretné. Mármint nem azt, hogy nem tudom, mert hogy vissza tudom vezetni, hogy honnan, és hogy akár, igen, milyen Instagram reelből jött együttműködésem, amit nem ezzel a céllal készítettem, de hogy valaki tudott kapcsolódni hozzá, és szimpatikus volt neki a mondandóm, és emiatt úgy érezte, hogy hiteles szóvivője lehetnék a márkájának, de hogy tényleg így nagyon, nagyon érdekes, hogy működik ez, hogy sok esetben neked kell, vagy hát nem sok esetben, hanem minden esetben neked kell először magadat komolyan venni.
Igen. Erre nem nagyon tudok mást hozzáfűzni, mert tényleg így van, és az is nagyon érdekes, hogy onnantól kezdve, hogy az ember így letisztálja magába, hogy akkor milyen irányba menjen tovább, onnantól kezdve az, amin addig egy csomót rágta magát, hogy akkor ezt most el kéne vállalnom, igent kéne mondanom, de mit fognak rólam gondolni, meg nem tudom, az így nagyon egyértelműen kikristályosodik, hogy nem. Ez szolgálja ezt? Tehát, hogy onnantól kezdve a kérdés az lesz, hogy szolgálja ez a döntés azt, amit én szeretnék, vagy nem? És hogyha nem, akkor sajnos nemet kell rá mondani, akkor is nagyon jól hangzik, vagy valaki más igent mondana rá. Szóval igen, ez nagyon érdekes. Nekem is nagyon sok ilyen élményem van. Nagyon sokszor van olyan, hogy elengedek ügyfelet, aki már nagyon régóta nagyon hogy nehézkes volt vele együtt dolgozni, nem fizetett időben, mit tudom én, és abban a pillanatban, hogy kint van az ajtó, másnap bejön két másik megkeresés, és egyszer nem tudom rá a magyarázatot, miközben nyilván biztosít azért nagyon, tehát hogy nagyon, mi nagyon sokat dolgozunk a dolgainkon, és ezeknek ez a nehéz ebben, hogy nagyon sokat kell belerakni, mire beér, de hogy mindig van egy pont, ahol mintha ez így átfordulna. Úgyhogy, ja, ez volt a mai manifestáció. Delulu rész, de tényleg. Van valami ebben, amit nem lehet megmagyarázni szerintem.
Nem gondolom, hogy nem lehet megmagyarázni, mert hogy mondom, hogy egy ilyen nagyon kézzelfogható példával jöjjek, a természetben is, érted, amit öntözöl, az nő. Szóval, hogy ez a munkában is érvényes, hogy amire fókuszt teszel, aznak nagyobb esélye van, hogy valami történjen belőle.
És szerintem főleg, hogyha ilyen vállalkozói mindsetből akarsz megközelíteni dolgokat, de tényleg ezt én nagyon, és magamon is nagyon sokszor észreveszem, tehát most nem másokkal fogok példálózni, hogy, nekem, hogy mondjam, most használják ilyen szavakat, van egy vízióm, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy van egy elképzelésem arról, hogy hogyan szeretném az életemet kialakítani, hogy mondjuk legyenek plusz mozgatható időintervallumaim, meg energiáim, most ezek tudom, hogy nem többes számú dolgok, de bocsássátok meg nekem. Szóval, hogy legyen erőm meg energiám arra, hogy mondjuk mellékes dolgokkal foglalkozok, amire most annyira nem jut időm, de hogyha utána én olyan megkeresésekre mondok igent, amik ennek pont az ellenkezőjét adják, akkor nem nagyon van kint, mint csodálkozni, hogyha utána az nem oda vezet, mint ahova szeretném. És hogy ez tök nehéz, nyilván, mert vannak olyan időszakok az ember életében, amikor azt érzi, hogy nem lehet olyan szabadon igent, meg nemet mondani. De közben meg szerintem nagyon sokszor belekényelmesedünk ilyen élethelyzetekbe, és akkor meg nagyon nehéz rajta változtatni. Ami nem a mi hibánk megint, mert az agyunk így működik.
Meg nekem sokszor az érzésem, hogy mintha lenne egy ilyen kimondatlan félelmem, hogy van egy ilyen, hát nem, hogy fogalmazzam meg, egy ilyen együttműködési karma, és hogyha én egy megkeresésre nemet mondok, vagy határt szabok, akkor valamilyen titokzatos módon mindenki más is ezt meg fogja neszelni, és akkor már senki nem akar velem dolgozni, ami nyilván hülyeség, de hogy érted, hogy mire gondolok?
Abszolút. De igen, ja, mert akkor meg tudják róla, hogy nem vagy elég jó kislány, és nem akarnak nem jó kislányokkal dolgozni, nyilván.
Nyilván.
Na, de hogy visszatérünk a témánkra, ugye az epizód második felében arról szeretnénk egy kicsit beszélgetni, hogy amúgy mik azok a lépések, amiket mi akár bizonyos időközönként megteszünk, hogy jó legyen a telefonunkat megfogni, meg a közösségi médián ott lenni, meg hogy mik azok a dolgok, amiket mások javasolnak, és érdemes nekünk is beiktatni, és tényleg végig gondolni ezeket a dolgokat, és azért a nagy takarítás témát hozzuk, mert hogy tavasz van, és lehet, hogy csak áprilisban halljátok ezt a részt, de sose késő egy kicsit nagy takarítani a házban is.
Ja, hát meg ezt ugyanúgy meg lehet csinálni évvégén, vagy évelején,
bármikor.
Vagy bármikor.
Bármikor, amikor azt érzi valaki, hogy a töke tele van.
Jó.
Az nagyon-nagyon jó dolog.
Találtam egy ilyen blogbejegyzést is ehhez, ilyen mankónak, és próbáltam én ezen végigmenni, majd belinkeljük. Az első a listán, ami azt hiszem, hogy így mindenkinek kicsit ilyen mumus, az az e-mail fiók volt. Tehát nekem most van 546 piros pontom, az az olvasatlan e-mailem. Annak nagy része vagy spam, vagy olyan e-mail lista, amire egy adott ponton X okból feliratkoztam, és aztán nem akarok leiratkozni róla, mert lehet, hogy ez benne van ebben is, amit mondasz, ez a...
Lehet, hogy hasznos lesz. Mi van akkor, hogyha valami fontos dolgot küldenek?
De nem is az, hanem inkább az, hogy valahogy megtudják, hogy én leiratkoztam, és szomorúak lesznek.
Oké, Panni és minden kedves hallgató, meg fogják tudni. Mert hogy az e-mail rendszerek úgy működnek, hogy te, amikor leiratkozol, akkor ő arról értesítést kap, de legalábbis a kimutatásában ott van ez a dolog, és az égvilágon semmi nem történik, és elmondom neked, akkor most ezt megfordítom, jó? Nekem is van egy e-mail listám. Az e-mail listák fenntartása egy nagyon költséges dolog. Tehát gyakorlatilag az, hogy nekem van egy 1000 fős vállalkozói e-mail listám, ez nekem jelenleg havonta olyan 20 és 30 dollár között van. Úgy vannak ezek beárazva, hogy azt feltételezik nyilván, hogy minél több feliratkozód van, annál többen fognak tőled vásárolni. A helyzet az, hogyha te fel vagy iratkozva valamelyik cégnek az oldalára, hírlevelére, bocsánat, és nem akarsz tőlük soha többet vásárolni, nem akarsz róluk reiratkozni, mert nem akarod őket megbántani, akkor valójában ártasz nekik, mert foglalod a helyét költségszempontból is valaki olyannak, akit viszont érdekelne ez a dolog. Úgyhogy ezt most így megfordítom, azzal tesztek jót a cégeknek, hogyha tényleg vagy a kisvállalkozóknak, bárkinek, most ne a cégeknek akarjunk jó, de értitek, meg magatoknak is, hogyha leiratkoztok azokról a hírlevelekről, amiket nem olvastok, mert az a cégnek valójában jobb, mert akkor nem kell téged a te helyedet gyakorlatilag fizetniük.
Amúgy most tényleg így, ahogy készültünk erre a témára, tényleg átnéztem egy kicsit az e-mailjeimet, és leiratkoztam sok mindenről. És ez a másik, hogy nem akarom kitörölni se, de megnyitni nem fogom, és akkor ott maradnak olvasatlanul, és semmi értelme, csak így zavar.
Ide meg behoznék egy ilyen környezetvédelmi dolgot, hogy egyébként ugye az e-mail fiókunkban tárolt levelek, azok mind szerver tárhelyet foglalnak. Na most ezeket a szervereket nagyon sok pénzért, nagyon sok energia fenntartással tartják fent mindenfelé. Hogyha kitörlöd ezeket az e-maileket, és többet ezeket nem kell tárolni, legalábbis én ezt olvastam, akkor azzal jót teszel a környezetnek is. Tehát a digitális decluttering-nek van egy ilyen része is, hogyha kitörlöd az olvasatlan, soha többet. Most őszintén 2006-ból milyen olyan e-mailed van, ami fontos lesz? Semmilyen. És ezeket kitörlöd, azzal könnyebbé teszed a bolygónak az életét is, kevesebb energiát kell használni hozzá, stb. Stb. Nekem erre egyébként, csak hogy rácsatlakozzak, nekem erre egy olyan módszerem van, hogy amikor most elkezdtem azt csinálni, hogy arra képtem vagyok rávenni magam, több mint nem tudom hány tízezer e-mailem van egyébként összesen, ebből nincs ennyi olvasatlan, de hogy nyilván nem fogom tudni mindegyiket átnézni. Azt csinálom, hogy amikor ugye minden nap jön valamilyen hírlevél, megnézem, milyen hírlevél jött, és hogyha azt látom, hogy én ezt most már soha többet nem fogom megnyitni. Van olyan is egyébként, hogy 2 évvel ezelőtt hasznos volt, olvastam, de már nem ott vagyok, vagy már nem kell, akkor ott egyből leiratkozom, és utána lehet feladóra szűrni, villámgyorsan rászűrök, és az összes levelet ki is törlöm, meg a lomtárból is kitörlöm, és akkor igazából így nem kampányszerűen törlök ki egy csomó olvasatlan e-mailt, meg hírlevelet, meg iratkozom le, hanem folyamatosan, és ezért egy idő után el fognak fogyni azok a hírlevelek, amiket már nem akarok használni. Ez az egyik, a másik meg, hogy a Gmailnek van most egy olyan funkciója, hogyha hosszú ideig, azt hiszem 4 hétig nem nyitsz meg valakitől egy levelet, pedig ő folyamatosan küldi őket, akkor így írja neked, hogy le akarsz iratkozni, és egy kattintással le tudsz iratkozni róla. Nem is kell megkeresned, hogy meg nem tudom, hanem ez így el is van intézve. Oké, még mielőtt tovább lépnék konkrétan a social médiára, szerintem az is nagyon fontos, hogy az ember a számítógépét átnézze. Szóval szerintem tökre érdemes csinálni. Én ezt évvégén szoktam, de évelején is lehet, átnézni az összes mappádat, amiről azt gondoltad, hogy nagyon fontos lesz, de már meg se tudod mondani, hogy miért mentetted le azt kitörölni. Ne féljünk szerintem törölni. Most őszintén, tehát hogy hány olyan helyzet van az életünkben, amikor előkeresünk random dolgokat, amiket, nem tudom, 10 évvel ezelőtt lementettünk, és már nem is emlékszünk rá. És most nem a személyes fotókra gondolok, hanem az ilyen random akármicsodákra. Ez nekem főleg munka szempontból érdekes, mert nekem a laptopom az a munkaeszközöm, és rengeteg videó anyagot tárolok rajta, ami még csak nem is az enyém, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes dolog lehet, vagy tipp lehet, hogyha valaki hasonló dologgal foglalkozik, hogy én mondjuk most már kiszoktam kommunikálni azt az ügyfeleknek, hogy mennyi ideig tárolom a nyersanyagokat, és hogyha azt szeretnék, hogy azokat a nyersanyagokat eljuttassam hozzájuk, akkor vagy küldjenek nekem egy külső merevlemezt, vagy a felhőből mentsék le maguknak, de konkrétan most már az van, hogy 4K-s videóanyagokkal dolgoznak a legtöbben, ez azt jelenti, hogy most például van egy olyan podcastom, amit vágok, videós podcast, ahol az első évadnak a nyersanyaga 1 terra. És oké, hogy fizettem a Dropbox előfizetés meg minden, de azért az, hogy én 1 terrát tároljak évekig, ez teljesen irreális, úgyhogy szerintem ezt is érdemes így végig gondolni, hogy annyi szemetünk van, hogy nem kell.
Igen, én időről időre kényszerből, mivel kiszoktam futni a tárhelyből. Sokszor a telefonommal filmezek is, de hogy mindig a telefonomon vágok, és akkor ezért a nyersanyag egy adott ponton mindig a telefonon van, és akkor onnan először át szoktam tenni a laptopra, és akkor a laptopról meg merevlemezre, külső merevlemezre, de hogy a számomra is így kérdés, hogy a saját nyersanyagaimat is azért meddig tartsam. Hogy azt még fogom valaha valamire használni. A rossz dolog viszont ezzel a sok költöztetéssel meg az, amit nem is tudom, hogy mondtam, de képzeld el, hogy az összes izlandi fotómat elveszítettem.
No.
Ja.
De hogy?
Hát szerintem úgy, hogy külön mappában voltak, tehát ez is a, na végülis nem is rendszertelenségnek nevezném, mert hogy annyira fontosnak tartottam őket, hogy nem a fotós mappába voltak az adott évekre besorolva azok a képek, hanem volt egy külön Izland mappám, és azt szerintem, amikor átköltöztem az egyik laptopról a másikra, azt hittem, hogy kimentettem őket, és közben nem, és hogy sehol
de
nem
nincs
találom.
Ilyen automatikus cloud szolgáltatás, felhőszolgáltatás, ahol ezek így feliregisztrálódnak, vagy hogy mondják ezt?
Nincs.
Biztonsági mentés készül. Ja, ez borzasztó egyébként, amikor az ember, ilyenkor azért úgy belegondolok, hogy régen, szóval a gyerekkorunkban, amikor még rendes nyomtatott fotók voltak, ugye, úgy sikerültek, ahogy legalább megvannak. Meg most, amikor így néha belegondolok, hogy úristen, ez így lever a víz, hogyha valami történne, és elszállna az összes emléke az elmúlt 15 évből, ami fotó alapú, azért ez nagyon nehéz.
Igen, az nekem is nagyon fájt. Az a szerencse, ugye, hogy egyrészt a blogomon vannak fotók, másrészt meg maradtak meg, amiket telefonnal készítettem, azok megvannak nagy részt, de hogy ja, a fényképezőgéppel készített fotók nagy része elúszott, úgyhogy az elég nagy, az egy olyan takarítás volt, amire nem vágytam.
Oké, akkor ami egyébként még számítógép, és aztán áttérhetünk majd a telefonra, ha csak neked nincs valami más mondani valód, a tabok. Oké? Tabok. Én régen nem ez az ember voltam, de aztán megtaláltam azt a gombot, amivel, amikor becsukod a számítógépet, és újra megnyitod, akkor ugyanazok a böngészőablakok elmentődnek, és felugranak, és 113 tabon meg van nyitva egyszerre, és tudom, hogy most már erre vannak mindenféle szolgáltatások, hogy akkor hogyan tudod őket témákba rendezni, de nagyon sokszor az van, hogy azt veszem észre, hogy mivel 113 tab van, át se látja az ember. Megnyitom ugyanazt még egyszer. Volt olyan videó, ami 4-szer volt megnyitva, mert emlékezni akartam rá, hogy meg akarom nézni. Most erre vannak más funkciók, tehát hogy a YouTube-on el tudod menteni a megnézendő listára, vagy el tudod menteni egy lejátszási listára, ami egy adott témával kapcsolatos, hogy később megnéz. Nem kell megnyitva tartanod. Arról nem is beszél, hogy ez például RAM-ot visz a gépből, tehát hogy lassíthatja a gépedet. Érdemes átfutni, én ezt havonta meg szoktam csinálni, átfutni és bezárni azt, ami tényleg nem olyan, vagy kicsit rendszerezni, tehát akkor könyvjelzőzni, ide-oda elmenteni, ilyesmi, mert szerintem bele tudunk esni ebbe, hogy a végtelenségig nyitogatjuk a tabokat, és ez senkinek nem jó. Az agyunknak se, a képünknek se, semminek se.
Ezen a listán azt hiszem, hogy rajta volt egyébként a könyvjelzőzés is, hogy azt is
azért nem csinálom.
Érdemes időnként végignézni, és megnézni, hogy amit ezelőtt 5 évvel elmentettél, arra még szükséged van-e. Nekem, ami még eszembe jutott a számítógép kapcsán, az az, hogy a desktop.
Ó, én abban nagyon jó vagyok. Én azt teljesen tisztán tartom, de tudom, hogy főleg az Apple-ösöknek ezzel szokott lenni problémájuk, mert ott más, én nekem Windows rendszerem van, és ott egy kicsit másképp működik, ha jól tudom, ez az egész rendszer. Én arra nagyon figyelek, és tudjátok, hogy mivel figyelek? Ez egy pro tip. Tehát, hogy én magamnak szerkeztem a háttérképemet, gyakorlatilag egy ilyen vision board van rajta, mindenféle nekem szép interesztes képekkel, és az úgy van kialakítva, hogy a kb. A 3/4-ét elfoglalja a képernyőmnek, és mivel nem szeretném, hogy bármi rákerüljön a feliratokra, meg a képekre, ezért csak a képernyőmnek az 1/4-ére tudok mindenféle mappákat, meg éneket pakolászni, és azért így ez például egy ilyen lifehack lehet talán, hogyha valakinek ez nehézséget okoz.
Hát a Mac-en meg ugye az van, hogy gyakorlatilag neked nem kell semmit magán a desktopon tartani, mert hogy van arra külön rész, úgyhogy azoknak ott nincs feltétlenül funkciója, de az enyém is eléggé tiszta, nálam screenshotok szoktak lenni ott random, úgyhogy azokat is azért időnként kitakarítom. De ez jutott még eszembe a laptoppal kapcsolatban.
Oké, tovább léphetünk a telefonra?
Igen.
Szerintem először kezdjük magával a telefonnal, és majd utána beszélünk a közösségi médiáról. Az egyik, ami most így rácsatlakozva arra, amit mondtál, screenshotok, galéria. Az az eszméletlen mennyiségű kép. És nekem is konkrétan 5000 fotón van, amiben benne van minden. A screenshotok is. Tehát én ezt nem is értem, hogy ez a screenshot dolog is egy annyira fura jelenség, nem? Hogy látsz, amit a közösségi médiában nagyon megtetszik, valami, akár valakinek az értekezése valamiről, vagy ilyesmi, leprint screeneled, és utána soha többet nem olvasod el.
Ja, a legtöbbször ez van.
Szerintem ezen is érdemes végigmenni, és azért érdemes rajta végigmenni nem csak évente egyszer, mert hogyha havonta egyszer végigmész, vagy két havonta egyszer, vagy mondjuk abban a 2 percben, amíg várom, hogy exportáljon a videó, ahelyett, hogy felmegyek az Instára, kitörlök pár fotót, akkor nem az van, hogy azzal szembesülsz, hogy 15 000 képet kellene átnézni.
Tudod, hogy a gyerekemről az elmúlt egy évből hány kép meg videó van a
telefonon? De a gyerek az más, oké? Tehát, hogy amúgy én ebben különbséget tennék, hogy van az, aminek... Nyilván az, amikor a gyerekről van ugyanabból a pózból 60 darab kép, az nem biztos, de ezt mindenki maga el tudja dönteni, mert hogy ilyen selfikből is van, nem tudom, ugyanaz a fotó. Válasszuk ki ezt a kettőt, amit tetszik, a többit meg felejtsük el. Nekem ez az álláspontom. De hogy amikor ilyen teljesen random dolgok, lefotóztam egy parfümöt, hogy emlékezzek rá. Ilyen típusú dolgokra. Aztán megvettem, de a fotó az továbbra is ott marad. Tehát, hogy ezekre gondolok inkább, hogy egyébként nagyon sok mindent használjuk a fényképezést, és hogy így a telefonnal való fényképezés is szerintem nagyon sok mindent után elfelejtünk kitörölni.
Igen, de a gyerekes képekkel is most már így beszéltük Henryvel, hogy lehet, hogy eljött az a pont, hogy szépen levegyük őket, vagy legalábbis nagy részét a telefonról, mappákba rendszerezzük, mit tudom én, hónaponként, vagy akárhogy, és megnézzük, hogy mi az, amit meg akarunk tartani, mert hogy az egy dolog, hogy a gyerekemről vannak képek, de van egy csomó olyan kép is, amit a gyerekem készített a telefonommal, ami nyilván nonsens, mert hogy nem tudja használni, de hogy érted? És akkor ezeket is igen, így megtartom, mint nem tudom, művészi értékkel rendelkezni.
Van egy barátnőm, akinek a macskája szokott fotókat készíteni a telefonnal véletlenül a mancsával, és azok olyanok, hogy van, hogy belenéz így az első kamerába, és olyan cuki.
Igen, igen. Tehát én is ezeket mind megtartom, de lehet, hogy azokat is meg lehetne válogatni.
Elképzelhető. Mindenesetre ez is tárhelyet tud felszabadítani, meg egyébként szerintem így mentálisan is tök jó érzés, hogy így ránézek, és azt érzem, hogy oké, akkor a telefonom egy picit könnyebb lett, hogy most már nincsen 60 000 képem.
Hát semmi igen, van. Meg hogyha nagy ritkán eszembe jut, hogy valamit visszakeresnék 2023 márciusából, akkor nem kell 1 millió fotón túlgörgetnem. De ami hasonló a telefonon a desktophoz, az applikációk. Tehát azt is... nem tudom, hogy vagy már nem emlékszem, androidos telefonom rég volt, de hogy az Apple-ön ugye ott lehet, tehát ott is foldereket lehet készíteni, és akkor úgy tematikusan rendezni az applikációkat, de hogy azon is azért érdemes időnként végigmenni, mert hogy vannak, én ezt is megcsináltam néhány hete, és akkor volt olyan, hogy nem tudom, 2 évvel ezelőtt egyszer repültem az EasyJet-tel, és azóta is az applikáció ott volt a telefonomon, és soha nem nyitottam meg.
Ugyanez, voltunk 2 éve Írországban, de még rajta volt az ír BKK.
tömegközlekedési
applikáció. Igen, azt hittem már se fogsz kifutni, hogy hol lehet ezeket így átnézegetni, de egyébként nekünk is lehet folderekbe rendezni az Androidon, mert én meg androidos vagyok. Tudom, fúj, de lépjünk túl rajta. A beállításokban meg a Play áruházban érdemes végigmenni, már csak azért is, mert nagyon sokszor van olyan, hogy elfelejtjük azt, hogy van ott valami applikáció, meg nagyon sokszor van olyan, hogy letelepülnek dolgok, amikről nem tudod, hogy micsodák. És azokat érdemes minél hamarabb eltüntetni onnan. Tehát, hogy ha van olyan applikáció, amiről nem tudod megmondani, hogy micsoda, akkor azt töröld ki a francba, mert valószínűleg nem lesz rá szükséged. Elvileg úgy vannak kialakítva a rendszerek, ha jól tudom, hogy olyat nem tudsz kitörölni, ami a telefon működéséhez szükséges. De mindenképp érdemes, meg szerintem gyorsítótárat is érdemes törölni. Ez nem tudom, hogy Apple-ösöknél van-e, de a telefonoknál, az androidos telefonoknál, az applikációknál egyesével van, és akkor ezért is érdemes végigfutni, mert van olyan, hogy ilyen, főleg a Facebooknál szokott lenni, hogy ilyen gigás nagyságú tárhelyet foglalnak a háttérben feleslegesen, mert már mondjuk meg se nyitod, meg ilyenek. Úgyhogy igen, az applikációkat érdemes törölni, meg érdemes rendben tartani szerintem a home screent. Ami talán átmeneti dolog, azok az értesítések. Te értesítéspárti vagy, vagy értesítés ellenes?
Nekem nagyon... Tehát, hogy az összes social media értesítés ki van kapcsolva a telefonomon, kivéve a Messengert, mert hogy ugye, hogyha valaki üzen, de hogy így Facebook, meg Instagram, meg ezek sehonnan nem jön üzenetem, nagyon, nagyon minimális igazából. Az értesítés, vagy mennyiség.
Nekem, igen, nekem a WhatsApp van, meg a Messenger, ja. És szerintem ennyi, mert egy ideig az e-mail fiókom, a céges e-mail fiókom be volt oda kötve, hogy jelenjenek meg az értesítések, és igen, én is fogtam a fejemet. Tehát, hogy az van a céges e-maillel, hogy nem olyan szakmában vagyok, és ez most már szállóige lesz, majd ha egyszer lesz merchünk, majd ez lesz rajta bögrén, vagy nem tudom, hogy nem olyan szakmában vagyok, amihez szükséges az, hogy 0-24 elérhető legyek. Tehát, hogyha valami akkora gond van, akkor azt én akkor valószínűleg tök mindegy, hogy aznap este oldjuk meg, vagy másnap reggel. És az, hogy azzal nekem semmi bajom nincs, hogy ki mikor küldi az e-mailt. Tudom, hogy ez is egy ilyen ongoing issue, hogy miért küld valaki este 11-kor e-mailt.
Öcsém, küldhet
nekem valaki este 11-kor e-mailt, vagy anyuka, vagy mit tudom én, akkor jutott eszébe, engem ez nem zavar, bár lehet időzíteni az e-maileket, nem tudom, hogy ezt tudtátok-e, de lehet időzíteni. Tehát van olyan, hogy este 11-kor írok meg egy e-mailt, most már nem annyira, de régen volt, beidőzítettem másnap reggel 8-kor menjen ki. De ha este 11-kor küldi, és én nem kapom meg, mert nem kapom meg az értesítést, és ügyes vagyok, és nem is nyitom meg az e-mail fiókomat, akkor nem tök mindegy, hogy mikor küldi valaki az e-mailt. Szóval, hogyha nincs elvárása, hogy én este 11 után egyből válaszoljak, akkor szerintem ez okafogyott dolog. A munka-magánélet egyensúly, most már kezdjük el használni ezt a szót, tartásában szerintem ez egy kiemelten fontos dolog, hogy az értesítéseid, az e-mailes értesítéseid ki legyenek kapcsolva. Úgyhogy, ja, én is anti-értesítéspárti vagyok. Amikor valakinél meglátom, ülünk valahol, és meglátom, hogy Instagramról kap értesítéseket, nekem felmegy a lever a víz. Tehát, hogy azt hiszem, hogy úristen, képzeld, a minden interakcióról kapnék az Instagramról értesítést, nem szeretném. Köszönöm szépen.
Instagram. Most van egy ilyen trend, Threadsen, hogy emberek a követőiket törlik ki Instagramon, és van, aki szerint ettől felmegy az engagement, és nagyon sok ember meg azt mondja, hogy ezt megcsinálta, és sőt, utána utálta az Instagram egy csomó ideig.
De mi alapján törlik ki? Csak random?
Hát, hogy van, akinek a felhasználó nevéből nagyon egyértelmű, hogy bot.
Ja. Okay.
Vagy hogy megnézi, hogyha publikus a profilja, hogy már nem posztolt, nem tudom, 5 éve, és akkor valószínűleg nem aktív, tehát hogy ilyen szempontok alapján. Én ezt nem szoktam megcsinálni, azért sem, mert időm meg energiám nincs rá, viszont hogyha valaki bekövet, és ilyen nagy gyanús a neve, akkor arra rá szoktam menni, és megnézem. Tehát, hogy például tegnap megnézte valaki egy sztorimat, és az volt a felhasználó neve, hogy példa név. Nem volt profilkép, nem volt semmi, és tehát rámentem a profiljára, és akkor ezt az akárkit, vagy akármit egyből tiltottam. Tehát, hogy ilyeneket én is szoktam csinálni, de azt, hogy így szisztematikusan töröljek, azt nem. Azt időnként igen, hogy akiket én követek, azon végigmegyek, és akkor megnézem, hogy kik azok, akiket egyrészt vagy nem látok soha, mert túl sok embert követek, és nem dobja fel őket az algoritmus, vagy nem aktívak, bár ezt sem szerencsés kampányszerűen csinálni, úgy tudom, mert hogy akkor meg szintén azt gondolhatja az Instagram, hogy egy bot átvette a felületedet, és akkor...
Igen. Van olyan funkciója az Instagramnak, amikor megnyitja az ember azokat, hogy kiket követ, hogy mutatja, hogy mik azok a profilok, amikkel a legkevesebb interakciód volt az elmúlt időszakban.
Én azt például eléggé csalókának látom, mert van ott egy abszolút csomó olyan, akikkel nem interakcionálok, de attól függetlenül látom őket, és szívesen követem.
Igen. Abszolút. Én nekem is ez szokott lenni a benyomásom, de ettől függetlenül érdemes ránézni, hogy ha esetleg valaki szeretne elindulni. Azt én sem javaslom, hogy így menjen végig az ember, és akkor kikövet, mert volt már olyan, akinek emiatt például felfüggesztetik a fiókját teljes agyrén, mert azt gondolták, hogy rádobott valami botot, hogy tisztítsa a követőket. Tehát, hogy én ezt így óvatosabban csinálom. Tehát azért nem jó, hogy nem a kampányszerű, hogy akkor legyen az, hogy csak az első 50 emberen végigmész, és megnézed, hogy ezek kicsodák, és hogy tényleg érdekel-e még a véleményük. Vagy ami még jobb, hogy amikor nézed az Instagramot, és azt érzed, én a sztoriknál szoktam nézni, hogy elém kerül, ha elég sokáig vagy fenn az Instán, akkor előkerül olyan ember is a sztoriknál, akiket amúgy nem szokott előre feldobni, és azt sem tudom, hogy kicsoda, rámegyek a profiára, már nem is emlékszem, nyugodtan ki lehet követni, szerintem. Meg a másik, ami talán egy jó ötlet, hogy egy bizonyos szám alatt próbálod tartani azokat, hogy kiket követsz. Tehát én azt is szoktam csinálni, hogy be akarok követni valakit, bekövetem, de utána keresek valakit, akit viszont kikövetek, mert tudom, hogy tök felesleges. A követő bázisnak, tehát azoknak a tisztítására, akik téged követnek, én erre még az Instagramon csak olyan szempontból láttam tanácsot, hogy a botokat, azokat törölgesd ki. Csak azért furcsa ez nekem, mert mondjuk a most egy pillanatra visszakapcsolva a hírlevél listákra, mert ez nem jutott eszembe, de mondjuk ez ilyen vállalkozói nagy takarítás lehet, hogy a hírlevél listáknál, hogyha te vagy az, aki a hírleveleket küldöd, akkor nagyon részletes kimutatásokat látsz arról, hogy ki az, aki feliratkozott, de sosem nyitotta meg egy leveledet se, ki az, aki feliratkozott, de csak az ingyenes e-bookot akarta letölteni, aztán soha többet nem interaktált semmivel, és hogy ott vannak bizonyos szűrők, amik alapján te tudsz csinálni például egy lista nagy takarítást, amit szoktak javasolni, egyrészt mert helyet tudsz vele felszabadítani, másrészt meg növeled egyből a megnyitási arányodat, nyilván logikus, mert hogyha 100 emberből eddig 50 nem nyitotta meg, akkor hogyha azt az 50-et kitörlöd, és marad 50 ember, és 50-ből megnyit a 49, akkor egyből növekedni fognak a számaid, ami jót tesz egyébként a spam mérőnek is, hogy nem kerülsz annyira spambe, meg ilyenek, mindegy, ez megint nagyon elviszi a témát. De hogy az Instagramon én a követő bázisomat mi alapján takarítgassam, ez szerintem egy... Tehát, hogy ezzel én ennyi időt nem akarok tölteni, mindig erre jutok.
Igen. Meg hát, hogy főleg egy bizonyos követő szám fölött azért az már nagyon-nagyon sok idő meg energia.
Tehát, hogy valakinek mondjuk van 10 000 követője, biztos, hogy nem. Én inkább olyan arányból közelíteném ezt meg, ami az átlagembernek is izgalmas lehet, hogy mentális egészség. Tehát, hogyha valaki minden alkalommal felcsesz, akkor töröld ki. És a másik, ami szerintem tök érdekes jelenség, ez a hate following dolog, amikor olyan embereket követsz, akiket nem követsz, csak rákeressel, hogy megnézd, hogy vele mi van, és felidegesíts magad. Na, ez az, amit én teljes időpocsékolásnak tartok, még akkor is, hogy egyébként egy ilyen emberi dolog. Nem tudom, hogy te szoktál ilyet csinálni.
Szerintem most már nem. Tehát, hogy volt olyan időszak, amikor csináltam, és akkor meg úgy voltam vele, hogy de ilyen alapon követhetem is ezt az illetőt, és akkor ha már nagyon azt érzem, hogy ideges, akkor megint kikövetem. Meg egyébként szerintem az is teljesen normális, hogy vannak személyek, akikkel egy adott ponton tudsz kapcsolódni, és aztán utána már nem, mert vagy ők változtak, vagy te, és akkor kiköveted őket, aztán, hogyha megint kíváncsi leszel rájuk, akkor visszaköveted. Nem fognak megharagudni, ezt most magamnak mondom főleg.
Meg a másik, hogyha megharagudnak, én akkor mindig arra gondolok, hogy könyörgöm. Tehát, hogy nem tudom, hogy neked milyen viszonyaid vannak amúgy ezekkel a kikövetés-bekövetés dolgokkal, de hogy szerintem ez a legrosszabb dolog, amikor erre az ember ráfixálódik. Tehát, hogy az, hogy téged követ 2000 ember, és egy-kettő időnként elmegy, tehát, hogy nem a jó helyre rakjuk ilyenkor szerintem a fókusz. Kit érdekel? Az is lehet, hogy egy bot volt, akit kitakarított az Instagram. Tehát, hogy még csak nem is tudod, hogy ki az, aki elment. Tudom, hogy vannak ilyen applikációk, amiket hozzá lehet kapcsolni az Instához, na biztos, hogy nem. És ezt én a YouTube-on sem szoktam preferálni, hogy valaki ezt csinálja.
Nálam az az érdekes, hogy Instagramon napi szinten sokan követnek ki, de az annyira nem érdekel, vagy hát így időnként ránézek, és akkor mikor látom, hogy nem tudom, 2 hét alatt kikövettek 70-en, akkor oké, nyilván nem esik jól, de hogyha YouTube-on egy valaki, ha egyel csökken a szám, akkor úgy vagyok vele, hogy no! Bár tudom, hogy ezt is elmagyaráztad, hogy az nem jelent feltétlenül semmit, meg ugyanúgy lehetett az is bot is, de...
Nem jelent semmit, meg a YouTube-on, meg egyébként önmagában ezeket az analitikákat máshogy érdemes nézni, tehát ne napi szinten nézze ezt az ember, ugye szeretne valami mintát találni benne, hanem 3 havonta. Tehát, hogy 3 havonta, 1/2 évente érdemes ezt erre úgy ránézni, egyébként a csatornának összességében az alakulási számaira, hogy ebből le lehessen bármilyen következtetést vonni. De az, hogy volt egy ilyen időszak, volt egy ügyfelem, aki naponta felment a YouTube csatornájára, és frissítette, hogy hányan iratkoztak fel, és hányan iratkoztak le. Tehát, hogy végsősoron tök mindegy. Tehát, hogy nem, tehát hogy azzal, aki leiratkozik, az menjen el, attól jobb lesz neked. Tehát ez is olyan dolog szerintem, hogyha az emberek leiratkoznak, akkor azok maradnak ott, akik tényleg ott akarnak lenni, és az neked is jó, meg a számaidnak is jó, meg mindenkinek jó. Ezt kéne szerintem ebben megérteni.
Van még a social media felület? Ja, hát ugyanilyen lett például Facebookon a csoportok. Tehát, hogy ott is benne vagyok egy csomó csoportban, amire soha rá nem nézek, mert vagy nem releváns már, vagy valaki meghívott, és akkor illedelmeségből elfogadtam, és nem érdekel a téma, tehát azt is azért érdemes időnként szűrni, meg kilépegetni.
Igen, én YouTube-on egyébként ugyanezt javaslom. YouTube-on úgy van, hogyha az ember felmegy, akkor oldalt látja az összes csatornát, amire valaha feliratkozott, és szerintem egyszer érdemes egy mély levegőt venni és végigmenni ezeken. Most már a YouTube-nak egyébként kifinomult rendszerei vannak arra, hogyha van egy csatorna, ami érdekel, és szeretnél minden videóról értesítést kapni, akkor be tudod állítani azt, hogy például telefonra ne küldjön, de amikor felmész a YouTube-ra, akkor ott oldalt látod, hogy valaki új videót töltött fel, ami érdekelhet téged. De ott is van egy csomó olyan, hogy nem tudom, például egy csomó ideig fenn voltam ilyen self-help csatornákon, és akkor így kaptam az értesítést, és azt éreztem, hogy jó, én most nem itt vagyok, és akkor inkább leiratkozom, és nem kapom. Tehát szerintem azt is érdemes itt mérlegelni, hogy az agyunkat így is annyi inger éri, hogy hol tudjuk ezeket az ingereket csökkenteni. Úgyhogy ezt a feliratkozás dolgot én mindenképpen átnézném, hogy ne is kapjak erről, ne is tudjak róla. Mi van még? Hát a TikTokra én nem tudok javaslatot adni, mert a TikTok az alapvetően nem is olyan alapon működik, hogy te tudod feltétlenül menedzselni azt, hogy ki az, akit követsz, meg ki az, akit nem. Tehát, hogy azt kapod a tartalmat, aztán kész. Facebook csoportok átnézés az egy jó ötlet, de így ezen túl egyébként a közösségi médiában szerintem ez egy ilyen folyamatos meló kell, hogy legyen, hogy csekkolod, hogy akit előttem van és felidegesít, az tényleg kell, hogy előttem legyen és felidegesítsen. És tudom, hogy erre azt lehet mondani, hogy buborékokat képzünk magunknak, meg ilyenek, erről majd lesz egy külön epizódunk. Szerintem nekem az álláspontom, hogy nem egészséges dolog az, hogy mi a világ összes dolgáról 3,5 másodperc alatt tudunk értesülni. Nem bírjuk el, nem tudjuk feldolgozni, tök felesleges.
Hát meg annyira deszaturálódnak dolgok, hogy egy csomó minden már nem üti meg azt az inger küszöböt.
Igen, meg attól, hogy tudok, tehát hogy tudok róla, valójában segíteni nem tudok érdemben a problémán, de legalább folyamatosan emlékeztetve vagyok rá. Tehát, hogy én ennek igazából így értelmét nem látom. De mondom, ebben nem akarok belemenni, mert ebben szerintem rengeteget fogunk beszélni.
Majd. Ja, ami még a rajta van ebben, vagy benne van ebben a blogbejegyzésben, meg így telefonhoz kapcsolódik, az a jegyzetek. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de az én jegyzeteim azok, ezt is megcsináltam néhány hete, de annyira kaotikusak voltak, és akkor voltak olyan dolgok, hogy így egy random szó leírva, és már fogalmam sincs, hogy annak mi volt ott a célja, mire szól, és akkor azokat is így kitöröltem. Mert ugyanez, hogyha keresel valamit, akkor a kedvencem az volt, hogy az egyik bankkártyámnak a PIN-kódját lementettem egy jegyzetbe, de hogy ne legyen más számára egyértelmű, semmit nem írtam hozzá, csak magát a számot, ami nyilván azt jelentette, hogy nem tudtam rákeresni.
Istenem. Hát persze, mert szerettél volna tudatos lenni, ugye, hogy nem szabad odaírni, hogy ez micsoda, mert akkor egyből tudni fogja valaki.
Ez annyira jó volt. Az volt a szerencsém, hogy eszembe jutott, és akkor rákerestem, hogy nem mentettem le, és ja, de csak a számot, ez, hogyha nem tudod, akkor nem tudsz rákeresni.
Na, nekem tele van a jegyzetem bevásárló listákkal, úgyhogy ja, én is a múlt héten így végigmentem, és akkor 2020-ig visszamenőleg az összes bevásárló listát kitöröltem. De én szeretem úgy olyan kaotikusan a Notes appomat, ahogy van amúgy, mert tökéletesen leképezi az agyam, hogy működik, úgyhogy nem gond. Azzal így nincsen problémám. És akkor ami még eszembe jutott amúgy, ami lehet, hogy már egy kicsit ilyen pénzügyi dolog is, hogy szerintem nagyon kiózanító tud lenni, hogyha az ember átnézi, akár anyagi megfontolások alapján, hogy hány feliratkozása van, hány előfizetése van dolgokra, nem feliratkozás, nem előfizetés.
Igen,
tehát
igen.
Skillshare, Udemy, mondjuk az nem előfizetéses platform, de online tanfolyam, amit meg tudsz venni. Netflix, Disney, HBO Max, ami most már csak Max, nem tudom. Tehát, hogy nekem tavaly volt egy ilyen, nem nagyon nagyon betelt a pohár azzal, hogy van egy film, amit szeretnék megnézni, van 5 darab előfizetésem.
És sehol nem volt fent.
Streaming platformokra sehol nincs fent, de vannak olyanok, amik duplikával elérhetőek itt is, meg ott is, és összeszámoltam, hogy mennyit fizetek, és azt éreztem, hogy na jó, ebből elég volt, és mindegyiket lemondtam a P-be.
De a legidegesítőbb szerintem ebben az, hogyha keresel valamit, akkor az összeset külön végig kell nézned. Tehát, hogy miért nem csinál már valaki egy összesítést, hogy te tud beírni,
azért,
tudom,
mert
nem éri meg neki.
Mert eltér. Érted? Tehát rákeresek, volt ilyen, hogy előfizettem, ilyen, tehát ilyen teljesen agyament dolog volt, mert nem is emlékszem, hogy mi volt. Előfizettem direkt azért, hogy megnézem azt a sorozatot, és kiderült, hogy a sorozatnak az első 3 évada nem érhető el, de az 5. és a 7. az igen, mert hogy régió, jogi, akármicsoda miatt nem érhető el úgy, hogy a Google azt mondta nekem, hogy igen. Szóval nekem elegem lett a streamingből, én letöröltem, és kíváncsi voltam, hogy fog-e igazán hiányozni, tehát hogy fog-e bármi olyan dolog oda felkerülni, amiről, hogyha én azonnal nem szerzek tudomást, akkor kimaradok valamiből, és ezt úgy mondom, mint egy nagy filmszerető ember, és az a helyzet, hogy jelenleg az egyetlen dolog, amit hiányként élek meg a Netflix-el kapcsolatban, az az, hogy a teljes Gilmore Girls fent volt rajta, meg egy csomó ilyen őstégi sorozat, amit csak nagyon szar minőségben lehet megtalálni itt-ott az interneten, meg majd nem tudom, majd jön a Bridgerton, meg van egy pár ilyen dolog, amire azért úgy kíváncsi vagyok, meg most felkerült a 3 test probléma, de valójában azt a késztetést én nem érzem, hogy akkor most emiatt menjek fel, és mindenképpen iratkozzak fel megint, és költsek erre rohadt sok pénzt. Tehát, hogy ez szerintem olyan szempontból érdekes, és aztán hagylak szóhoz jutni, hogy én azt vettem észre, hogy minél több ilyen streaming szolgáltatón van, valójában annál kevesebb filmet és sorozatot nézek. És ennek így szerintem semmi értelme nincsen. Tehát akkor inkább azt fogom csinálni, hogy ha van egy sorozat, ami kijön, arra az egy hónapra előfizetek, megnézem, és utána megint lemondom a francba.
Ja, pont ezt akartam mondani én is, tehát én mondjuk a Netflixet azt használom majdnem napi szinten, de az összes többit nem, és mi is megcsináltuk ezt az év elején Henryvel, és például a Prime volt ilyen, amire annak idején azért iratkoztunk fel, hogy a Daisy Jones and the Six-et megnézzük, és utána kb. Semmire nem használtuk, és akkor megint arra jutottunk, hogy ha lesz valami olyan rajta, amit meg akarunk nézni, akkor arra az egy hónapra fel tudsz iratkozni, de hogy nincs értelme folyamatosan fizetni. Még akkor is, hogyha például az HBO az ilyen viszonylag kicsi összeg, de hogy azok kicsik is összegyűlnek.
Figyelj, én is így voltam vele, hogy jaj, csak 1800 forint. De 1800 forint itt, 1800 forint ott, és az gyakorlatilag az jött ki, hogy az összes előfizetésünk havi szinten 20 000 forint, úgy, hogy nem is használjuk őket. Tehát, hogyha egyébként én minden nap nézném a Netflixet, és az lenne az a streaming szolgáltató, amihez fordulok, amikor valamilyen kikapcsolódást szeretnék, akkor oké lenne, de ez a másik, ami ebben már nem fogunk ma belekezdeni, de hogy engem végtelenül idegesít, hogy mennyire romlik a minőség. Tehát most például azt nézem, hogy mintha az Apple TV lenne olyan, mint ami régen az HBO volt, az HBO-nak saját gyártás sorozatai, hogy nagyon minőségű, ilyen kifejezett, hogy kis költségvetésű, de nagyon jól megcsinált, nem szar CGI-os, rosszul bevilágított, hülye sorozatokat nézek rajta, már bocsánat a kis rage-ért. Amúgy szerintem ez a veszélyesebben is, ezért érdemes átnézni, hogy az embernek az agya úgy regisztrálja ezt, hogy ja, hát csak 1500 forint itt, meg 200 forint ott, de hogyha egymás mellé rakod azt a rengeteg csak 1500 forintot, abból azért össze tudnak jönni komolyabb összegek, és akkor viszont, hogyha nem használjuk, akkor tényleg felesleges.
Én így iratkoztam le például az Audible-ről is, amit amikor Izlandon voltam, akkor nagyon sok hangos könyvet hallgattam, de most meg effektív nem fér bele, és azóta is így bombáznak, hogy csak ennyi, és csak annyi, és gyere vissza, és ilyen kedvezményt adunk, és olyan kedvezményt, és így néha elgondolkozok rajta, hogy tényleg olcsó, de aztán rájövök, hogy de ha soha nem használom, akkor az igen, olcsó is nagyon drága.
Pontosan, meg én utána azt csináltam, hogy jó, akkor ezt a 3000 forintot azt inkább előfizettem egy olyan Patreon szolgáltatónak az extra tartalmaira, ami most nagyon érdekel, és akkor annak a 3000 forintnak megvan a helye, és akkor ez nem az. Tehát, hogy akkor azt érzem, hogy van szabadon költető pénzem, de ez már kicsit ilyen pénzügyi tudatosság dolog is.
Igen. Ha igen, most én is haza beszélek, de hogyha nagyon fel akartok iratkozni, akkor inkább Patreon mert de hogy komolyan, tehát, hogy ott viszont tényleg minden cent, vagy forint, vagy bani számít, és nem úgy, mint nem az HBO-nak, hanem azt egy kis készítő tényleg megérzi. Tehát, hogy én most annyira büszke voltam magamra, vagy nem csak hát magamra is, meg így hálás is a támogatóimnak, hogy sikerült annyi Patreon támogatást összespórolni, hogy vettem belőle új mikrofonokat, és így voltam Henrynek is, hogy jé! De igen, hogy ott meg annyira, tényleg annyira számít.
Van-e még bármi, amit hozzátennénk ez a témához, vagy kimaxoltuk? Ilyen szépen
szerintem
magyarul
mondjam. Igen. Szerintem igen. Én csak azt akarom mondani, hogy én nagyon izgatott vagyok, hogy megint van felvétel, meg van podcast, és ez a téma is szerintem érdekes, úgyhogy nagyon várom a továbbiakat.
Következő alkalommal arról fogunk egy kicsit részletesebben beszélni, amiben már ma belekóstoltunk, hogy munka-e a tartalomgyártás.
Úgyhogy reméljük, hogy ti is hasonlóan izgatottak vagytok, vagy ha nem is hasonlóan, de legalább egy kicsit.
Örültök, hogy itt vagytok újra velünk. Mert én nagyon örülök, én nagyon boldog vagyok, hogy megint csináljuk ezt a dolgot.
Igen.
Struktúrában, kicsit struktúráltabban, mint eddig.
És köszönjük, hogy meghallgattatok, és találkozunk legközelebb.
Sziasztok!
Sziasztok!